Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévőket. Örülök, hogy ezen az őszön is elkezdhettünk itt egy előadássorozatot, ezen a szép, valóban reprezentatív helyen. A sorozat jellegéről szeretnék pár szót szólni. Mindenekelőtt azt szeretném, hogy ha nem éreznénk azt, hogy ez egyházias jellegű, noha a Magyarországi Református Egyház épületében zajlik, és a Dunamelléki Református Egyházkerület támogatásával, amennyiben az egyházkerület vállalja ennek a szép teremnek a bérleti költségeit. Úgyhogy hadd mondjak köszönetet nekik, noha most így nem hallják, ha csak nem küldtek kémet. Valóban hálás vagyok ezért, és örülök. Ugyanakkor nem reformátusoknak, nem evangélikusoknak, nem baptistáknak, nem katolikusoknak soroljam még tovább. Szól ez a sorozat, hanem mindenkinek, még csak nem is kizárólag hívő keresztényeknek, mindazoknak, akiket érdekelnek azok a témák, amelyek itt szerepelnek. Fölmerülhet az a kérdés is, hogy ki az, aki itt áll? Jó, a nevemet tudom, meg néhány adalékot el tudnék mondani még magamról. Jó, hogy ezt is tegyem föl. Köszönöm. Jó, hát ebből látszik, hogy műszakilag nem vagyok a helyzet magaslatán, ezt is föl kell tenni. Pszichológiai előadás, teológiai előadás, én azt gondolom egyik sem. Néhány fontos kérdésről lesz szó, hogyha az én nevemmel hirdetnek egy előadás sorozatot, akkor mindenki gyanakszik, hogy biztosan párkapcsolati lesz. Na, ez nem kifejezetten párkapcsolati sorozat, ugyanakkor nem tudom elkerülni azt, hogy bármelyik témánál ne legyen szó a kapcsolatok válságairól, amelyekben napjainkban élünk. Társadalmi kérdésekről lesz szó? Igen, azokról is. Napjainkban el lehet ezt kerülni? Én úgy gondolom, nem. Olyan helyzet alakult ki napjainkban, különösképpen ebben a kis országban, hogy aki ezek mellett csak úgy elmegy, az, most gyógypedagógus szakmám egyik kifejezés sorozatát használom, az vaksüket és értelmi fogyatékos. Tehát nem lehet ezeket megkerülni. Ugyanakkor bibliai szempontból szeretnék szólni ezekről a kérdésekről. Kicsoda? Ez a sorozat összefoglaló címe. Program, szórólap a könyvasztalon még található, onnan lehet elvinni. Még egy kis reklám az elején, az elmúlt fél évek sorozatairól CD-lemez ott hozzáférhető, úgy tudom 800 forint egy ilyen lemez, tavaly lehet, hogy 600 volt, annyit romlott a forint azóta. A Biblia és család legújabb száma is ott az asztalon megtalálható, ennek az ára rá van írva, de meg is lehet rendelni, van kis megrendelő cédula, azt postán föl lehet adni, de az asztalon is át lehet adni annak, aki ott áll az asztal mögött és árusítja a könyveket. Hát egyelőre ennyit a hirdetésekből. Remélem, hogy minden alkalommal előkészítjük, és hát a figyelem koncentrációt elősegítjük azzal, hogy hallgatunk zenét is, és a témához kapcsolódó verset vagy verseket. Ma is így lesz. Rabovai Júlia, akit már jól ismerünk, tavaly is többször hegedült itt ebben a körben. Most is itt van Julika. Bach, hámol, szarabant és dobl, amit hallani fogunk tőle. Thank you. Köszönjük szépen, Julika! Most pedig Fülöp József előadó művész fog felolvasni két, gondolom, ismert verset.
Vörösmarty Mihály, Az emberek. Hallgassatok, ne szóljon a dal, most a világ beszél, és megfagynak forró szárnyaikkal a zápor és a szél. Könyvzápor, melyet bánat hajt, szél, melyet ember szív sóhajt. Hiába minden, szellem, bűn, erény, nincsen remény. Hallátok a mesét, a népnek atyái voltanak, és amint atyáik vétkezének, ők úgy hullottanak. A megmaradt nép fölsüvölt, törvényt, és a törvény újra ölt. Bukott a jó, tombolt a gazmerény. Nincsen remény. És jöttek a dicsők. Hatalmas lábok törvény felett. Volt munka, pusztított a vas. És az ember kérkedett. És midőn dicsői vesztenek, bújában egymást marta meg. És a hír, villám az ínség éjjelén. Nincsen remény. És hosszú béke van. És az ember rémítő szapora. Talán, hogy a dögvésznek egyszer dicsőbb legyen tora. Sóvár szemmel néz az ég felé, mert haj, a föld, az nem övé. Neki a föld még sírnak is kemény. Nincsen remény. Mi dús a föld, és az emberkezek még dúsabbá teszik azt. És mégis szerte dúl az ínség, s rúd szolgaság nyomaszt. Így kell lenni. Vagy ha nem, miért oly idős egy ötrelem? Mi a kevés? Erő vagy az erény? Nincsen remény. Istentelen frigy van közötted, ész és rossz akarat. A butaság dühét növeszted, hogy lázítson hadat. És állat vagy ördög, düh vagy ész, bármelyik győz, az ember vész. Ez őrült sár, ez Isten arcú lény. Nincsen remény. Az ember fáj a földnek. Oly sok harc s béke év után a testvér gyűlölési átok virágzik homlokán. És midőn azt hinnők, hogy tanul, nagyobb bűnt forral állakul. Az emberfaj sárkány fogvetemény. Nincsen remény. Nincsen remény. Másik vers, Szabó Lőrinc Sung Wukong lázadása. Mikor Sung Wukong, a majmok királya, akit kőtojásból keltett ki a vén föld, ég, nap és hold különös szerelme a gyümölcsök s virágok szigetén, ki kőtestét mozgatni tanította, s viharként szállni a felhők felett, és megtanult minden ember fölötti varást és titkos bölcsességeket, ki hős vezér és szent remete volt, és szívében mégis fenevad maradt, és feldúlta a halál városát, és megette az égi barackokat, az istenek eledelét, hogy ő is örökké éljen, s lett mindenható. Kinek rűt fején a villám kicsorbult, ki már-már Isten volt, de lázadó dühében a legfőbb trónt követelte, s levert az égi seregeket, és a menny ura, s a célok és erények bénultan nézték, hogyan közeleg. Mikor Sung Wukong már a trón előtt állt, és már senki sem moccant ellene, jött Buddha, és szelíd virág kezével intett, hogy a fegyverét tegye le. Ki vagy te, jámbor? Ámult el a vad szörny, akitől a mindenség reszketett. Buddha felelt. A béke és a jóság, és azért jöttem, hogy megfékezzelek. Nagyszerű, bókolt Sung Wukong, de Buddha, vigyázz, szólt. Még nem sejted, mit tudok. Tesse, hogy én mit. Válaszolt a szörny, és mellét verve mesélni kezdte, hogy a tejutat kavarja szigonyával. Eldicsekedett, hogyan győzte le a földet, eget, az állatok és fák szellemeit, és a halál fekete könyvét széttépve, hogy lett halhatatlan, és a titkos tudást hogy szerezte meg. 18 000 mérföldet repülök, mondta, ha csak egy bukfencet vetek. Átváltozom 72 féleképpen, és lehetek millió óriás. Ma már én vagyok a tökéletesség, a menny urához fordult. Senki más, bömbölte, senki nem állhat fölöttem, legkülönbb vagyok, a trónt akarom. És Buddha felelt, tied lesz, ha győzöl még valamin, az én hatalmamon. Mutasd meg, hogy ki bírsz-e törni innen, túljutsz-e rajtam, itt a tenyerem. Ha bukfencet kivisz belőle, nyertél, ha nem, te fogsz engedni én nekem. Tetszett az alkuszungvukunknak. Őrült, gondolta ez a Buddha. A keze alig nagyobb egy lótusz levelénél. Igazán játék végezni vele, gyerekjáték. Gondolta, és vigyorgott. Hát jó van, lássuk, ki győz, te vagy én. És felemelkedett a levegőbe, és megállt nevetve Buddha tenyerén. Készen vagy? Készen. Rájta. Egyet ugrott, és már messze szállt, és eltűnt a szörnyeteg, és viharzott, mint az ördög motolla. Úgy hányta a bukfenceket, és repült és hömpölygött, mint a szélvész, mindig gyorsabban, repült, mint a fény, repült és forgott át az ős eonok és csillagködök száz szigettengerén, repült a tértő részegen, repült, mint az idő megállító gondolat, repült könnyű győzelmét végtelennel tetőzni, amit ráadásul ad. Repült, repült, és a végső űr határán egyszerre csak 5 roppant oszlopot látott, amely minden világok végén vörösen az ég felé lobogott. Még egy bukfenc, s már ott volt, és leszállt ott, ahol még nem járt soha senki se, és lehasalt, s fürkészve és vidáman nézett az érhetetlen semmibe. Aztán felkelt. Most megyek, mondta vissza, és én leszek a mindenség ura. De hogy itt jártam, nevemet felírom ide, a világ őrtornyaira. És csak ugyan felírt a középső oszlopra. Itt járt Sung Wukong király. És mert a szükség rájött, egy másik oszlop tövébe még egyebet is csinált. És indult vissza. Repült, mint a villám, repült az űrben, mint a néma fény, repült és forgott át az ős eonok és csillagvilágok szigettengerén, mint az időtlen gondolat. Repült most visszafelé a végtelenen át, és megérkezett, és hegykén leugrott Buddha kezéről, s rikoltott. No hát, idd a trónt. A világ végén jártam, s ott hagytam a látogatás jelét. Buddha ránézett, hosszan szánakozva, és felemelte lassan a kezét, és megszólalt. Te nyomorult majom, te barbár ész és erőszörnyeteg, azt hiszed, hogy míg féktelen hatalmad harc s önzés fűti, lebírsz engemet? Azt hiszed, ki tudtál szökni kezemből? Nézd ide, nézd középső ujjamat. Itt járt Sung Wukong, itt van, ezt te írtad. És nézd a piszkot itt a hüvelykem alatt. És Sung Wukong, a tökéletes állat, kitől a legfőbb trón is reszketett, látta, hogy minden erőnél erősebb a türelem és a jóság, és megijedt, és szökni próbált. De Buddha lefogta, és egy hegyet tett rá kíméletesen. Most itt maradsz. Gondolkozz 1000 évig, és ha új szíved lesz, befogad a menny.
Kik vagyunk mi emberek? A két versből is kirajzolódik esetleg valamiféle válasz. Sárkányfog vetemény, és emiatt nincs remény, vagy a mindenség ura, aki legyőzi a természetet, és akinél nincs hatalmasabb a földön. Eszünkbe jut az ókori görög irodalomból Szofoklész drámája, az Antigoné, ott is a kórus énekli, hogy sok van mi csodálatos, de az embernél semmi nincs csodálatosabb. De egy másik fordítás szerint ugyanez a himnusz úgy kezdődik, hogy sok szörnyű csodafajzat van, és köztük az ember a legszörnyebb. Kicsoda az ember? Kik vagyunk mi emberek? Miért fontos ez a kérdés? Azért fontos ez a kérdés, mert a válaszból fontos következtetések adódnak, sőt, magatartás adódik. Az, amit gondolunk mi magunkról, annak a következményeit látjuk a magatartásunkban, az egymáshoz való viszonyulásunkban, látjuk a társadalomban is. Korszakról korszakra, ahogy változik az emberkép, ez is megjelenik. Egyszer valaki azt mondta, hogy zuhanó repülőgépben nincsenek ateisták. Nem tudom, egyet értünk-e ezzel a gondolattal. Hát egyikünk se ült még zuhanó repülőgépben. Ezt onnan gondolom, hogy aki mégis ült, az nem jött el ide. Zuhanó repülőgépben nincsenek ateisták. Na de napjainkban az egész közép-európai kultúránk olyan, mint egy zuhanó repülőgép, és nincsenek benne ateisták. Hogy kell ezt érteni? Miért hasonlít egy zuhanó repülőgépre? Hanyatló kultúra, ijesztő jelenségek vannak az életünkben, főleg erkölcsi vonatkozásban. Körülnézünk, azt látjuk, hogy alig-alig van harmonikus párkapcsolat. Csoda számba megy, hogyha egy házas pár már 30-40 éve együtt van, és szeretik egymást. Ismertek ilyeneket? Remélem. Hányat? Na, nem kell kiszámolni. Gondolom, nem túl sokat. Azután egyre kevesebb gyerek születik ebben az országban. Félelmetesen fogy a népesség. Ugyanakkor az aránya is megváltozik. Egyre több az abortusz. Néhány évtized alatt többszöröse pusztult el annak, mint ahányan a mohácsi vész áldozatai voltak annak idején. Nem szólnak a statisztikák azokról a párokról, akik formálisan együtt maradnak, de kihűlt a kapcsolatuk, nem igazán boldogok. Zuhanó repülőgép a közéletet elárasztja, a korrupció, a hazugság, most már természetesnek tűnik, és talán az a legnagyobb hazugság, hogy mások is hazudnak, hallottunk ilyet, 16 éve hazudnak, persze, de azt még eddig senki nem hazudta, amit másfél éve hazudnak. Például a gazdasági adatokat nem titkolták el. Most már azt is. Ki a hazugság fejedelme? Jézus a sátánt nevezi így. Kicsoda az ember? Az állatvilág csúcsa, ahogy a darvinizmusból vagy a darvinizmusra épülő freudi pszichoanalízisből tanuljuk, az állatvilág csúcsa, aki a létért folytatott küzdelem kapcsán legmagasabbra kapaszkodott fel a törzsfejlődési létrán, Sun Wukong, vagy pedig Radnóti Miklós mondatát tartjuk igaznak, aki azt írta az egyik eklógában, hisz az ember az állatok alja. Nincs még olyan állat, amely a saját környezetét pusztítja, és fajtársait írtja. Az etológusok kutatásaiból az bontakozik ki, legalábbis természetes környezetükben élő állatokra, nézve, hogy a territóriumukból űzik ki csak a fajtársakat, de nem üldözik tovább. Megküzdenek egymással a dominanciáért és a nőstények birtoklásáért, de ha a másik a behódolás jelét mutatja, leáll a küzdelem, nem ölik meg egymást. Rák emberekre nem ez jellemző. Mi pusztítjuk, értjük egymást, írtjuk egymást. Ki tudja megállítani a terrorizmust? Nem látszik, hogy megállna. Mit tanít a Szentírás az emberről? Milyen választ ad arra a kérdésre, hogy kicsoda az ember? A Szentírás elején azt olvassuk, hogy Isten képe. Nem a férfi, hanem a férfivá és nővé teremtett ember együtt. Együtt képviseljük Istent, Isten fölhatalmazott bennünket azzal, hogy őt képviseljük, az ő nevében uralkodjunk a természet fölött, hiszen azt olvassuk, hogy megáldotta őket, és megparancsolta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és hajtsátok uralmatok alá a földet. Nem ezt tesszük, egymáson próbálunk uralkodni, a földet pedig, a ránk bízott földet kifosztjuk. Az ember eredetéről egy egyszerű vázlatot szeretnék bemutatni. Werner Gittől származik. Hogyan kezdődik? Úgy kezdődik, hogy Isten kijelenti, hogy alkossunk embert a magunk képére és hasonlatosságára. Tehát Mózes első könyve, első fejezet 26. versében. Azután következik a kivitelezés, akkor megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet lehelletét lehelte orrába. Tehát egyfelől a földből, ez azt jelenti, hogy ugyanabból az anyagból, mint minden más élőlényt. Az emberi szervezetben nincs olyan anyag, ami a természetben másutt is megtalálható ne volna. Ugyanakkor az emberről mondja azt, hogy a maga lelkét lehelte orrába, a lélek Istentől, így lett az ember élőlényé. Így lett az ember élőlényé. Na most ezt a legalsó ábrát 90 fokkal elfordítjuk, akkor nagyon érdekes dolgot tapasztalhatunk. Ugye egyrészt itt van előttünk a földpora, élet lehelete. Ebből a kettőből áll az ember. Hány részből? Kettőből. Nem háromból, kettőből. Az ellentétes folyamatról is olvashatunk a Prédikátor könyvében. A test visszatér a porba, ahonnan vétetett, a lélek pedig megtér Istenéhez, aki adta volt azt. Hány ez? Ez is kettő. Ugyanakkor az ember egy. Különböző funkciók indulnak el tőle, különböző szükségletei vannak, és annak következtében három különböző funkció. Testi, spirituális vagy lelki és szociális. Gyakorlatilag egy a három. Nincs olyan testi folyamat, aminek ne lenne időnként lelki vetülete, legyen akár vérkeringés vagy emésztés. Ha baj van vele, mindjárt észrevesszük, és befolyásolja még a gondolkodásunkat is. Kizárólag spirituális, vagy ha görögösen jobban tetszik, pneumatikus, az imádság, vagy akár a démon világgal való kapcsolat, de annak is testi vetülete van. Az ember egységes egész. Nem lelkek vannak, hanem emberek. Most mit jelent ez a gyakorlatban? Hát azok talán a három korunkban legjellemzőbb szemléletmód az ember miben létéről látható itt a következő ábrán. Háromféle antropológiai megközelítés, egy materialista, egy spiritualista és a bibliai. Mit tanít a materializmus? Azt, hogy mindenestől anyag vagyok, az anyagnak vannak pszichés funkciói. Materialista pszichológia ebből a gondolatból indul ki. A spiritualizmus azt mondja, hogy én lélek vagyok, a test börtönébe zárva. Megint egy Radnóti vers jut eszembe. Zsivajgó pálmafán ülnék legszívesebben, didergő földi testben kuporgó égi lélek. Ugye a középkor szemléletére volt leginkább jellemző az, hogy a test, a lélek börtöne, de majd kiszabadul belőle. Akkor szabad lesz a testtől. A Biblia azonban nem ezt tanítja, az előző vázlat tanúsága szerint sem, hanem azt tanítja, hogy ember vagyok, a lélek és test szerves egysége, a kettő szétválaszthatatlan. Az örökké valóságban lelkek lesznek vajon, vagy emberek? Az új szövetség a test feltámadásáról beszél, nem a lélek halhatatlanságáról. Testi feltámadásról beszél. Persze az a test más minőségű, mint ez. Nem az történik a Biblia szerint, hogy testnek vége, megsemmisül, nem lesz semmiféle test, majd ott lelkek lebegünk valamiképpen anyagtalanul. Testi feltámadásról szól a Biblia. Igen, a lélek megtér Istenihez, aki adta, de a feltámadáskor újra testet kap. Na most mi következik ezekből? Milyen életvezetés ebből a háromféle szemléletmódból? A materialista szemléletből fakad a fogyasztói életszemlélet. Az önzés természetes dologgá válik, hiszen nekem, mint materiális lénynek vannak természetes szükségleteim, azokat ki kell elégítenem, ha kell a másik rovására is, ha kell küzdök a létért, ha kell legyőzöm a másikat, és ez jogos. Az osztályharc ideológiája is ez, de gyakorlatilag korunk emberének is az ideológiája ez, én megszerzem, nekem kell, evés, ivás, szex, birtoklás, mindez, mindenre szükségem van. De a másik emberrel való kapcsolatomra nézve is, megvannak ezeknek a gondolatoknak a következményei. Ebben az összefüggésben a másik ember esetleg ösztöntárgy, aki arra való, hogy segítsen kielégíteni a szükségleteimet, kiszolgál, manipulálhatom őt, rendelkezésemre áll, vagy rivális, vagy esetleg akadálya annak, hogy kielégítsem a szükségleteimet, akkor le kell győzni, félre kell tenni, ellenfél, sőt ellenség. A spiritualizmusból pedig az fakad, hogy létrejön egy idealista életszemlélet, testemet épp csak, hogy eltűröm, vágyait elutasítom, majd megszabadulok tőle, szabad leszek, majd beolvadok esetleg, a mindenségbe, a vallása válogatja. Lényeg az, hogy nem leszek testhez kötve, és valahol az lesz a boldog állapot, esetleg a teljes megsemmisülésben. És kicsoda a másik ember arra való, hogy magamat megismerjem, magammal foglalkozom, tehát tükör, vagy projekcióm vetítő vászna, arra való, hogy visszatükrözzön engem, a szeméből látom, hogy én nagyszerű ember vagyok, vagy a szeméből látom azt, hogy nem kívánatos vagyok, a kapcsolataimat ez határozza meg. A bibliai gondolkodás mindezekkel szemben arról beszél, hogy Isten megbízottjaként élek a földön. Eredeti rendeltetésem az, hogy Istent képviseljem, hogy Isten a maga képére alkotott, az azt jelenti, hogy az ő képét hordozom, képviselem, az ő nevében uralkodom a földön, és Isten akaratát és szeretetét közvetítem a többi ember felé. Na ezután, a bevezető után nézzük meg azt, hogy mi történt ezen a földön, és történik napjainkban is. Elindult már az Édenkertben, és azóta is tart egy különös kampány. Gondolom divatos szó mostanában. A sátán hazugság kampánya. Ígért valamit, és aztán megnézzük, hogy abból mit teljesített. Mi történt az Édenkertben, és mi történik ma is? Itt újra szeretném elmondani azt, amit úgy gondolom korábban is megfogalmaztam, hogy a bibliai őstörténetet úgy kell tekinteni, hogy különleges allegóriákkal beszél fontos kérdésekről. Benne rejlik az ember küldetése és tragédiája. Azon a néhány lapon, amit a Biblia első 10 fejezetében olvashatunk. Küldetése az, hogy Isten képviseljen. Rám bízta a földet, vigyázzak rá, műveljem, gondozzam. Felelős vagyok érte. Közben lép a sátán, Isten ellensége, kínál valamit, olyanok lesztek, mint Isten, jónak és gonosznak tudói. De nézzük meg inkább mind a hármat, ami itt van. Hát megjelenik az ember erőterében, életterében egy Istennel ellenséges hatalom, és fölkínál valamit. Van ott egy fa, kívánatos fa. Milyen fa? Nem a tudásfája, hanem a jó és rossz tudásának a fája. Más szóval az erkölcsi megítélés fája. Ha arról eszel, független lehetsz Istentől. Magadtól is tudni fogod, hogy mi jó, mi rossz, mi erkölcsös és mi erkölcstelen. Mindent fogsz tudni. Minden tudó leszel. Sőt, halhatatlan. Olyanok lesztek, mint Isten. Éva ellen veti, ha arról a fáról leszünk, meghalunk. Bizony nem haltok meg, halhatatlanok lesztek. Összefoglalva, olyanok lesztek, mint Isten. Ez a sátáni ígéret. Mi lett a következménye? Az erkölcsi függetlenségből erkölcsi káosz. Először csak az, hogy a kijelentés erkölcse mellett attól függetlenül kultúrától, korszaktól, társadalomtól függő erkölcs, napjainkban már szituatív erkölcs, a liberalizmus erkölcse, a szabadosság erkölcse, nem a szabadságé, a szabadosságé. Minden tudás hatalma helyett kiszolgáltatottság. Isten kezünkbe adta a tudás lehetőségét, a tudás hatalmát. Hajtsátok uralmatok alá a földet, azaz ismerjétek meg a természet törvényeit. Azokat megismerve képesek lesztek technikát alkotni. Nem vont ezt vissza. De a tudás hatalma rossz erkölcsel oda vezet, hogy ami kezünkben nagyszerű és jó dolog, az emberiség javára fordítható, előbb-utóbb az emberiség kárára lesz. Minden újabb tudományos vagy technikai vívmány. Csapdába kerültünk. Fölszabadítjuk az energiát, fogjaivá válunk. Atomenergiából atombomba. Informatikából háborús ismeret és lehetőség. És a halhatatlanság helyett örök halál. Bizony nem haltok meg, mondja Sátán. Bibliában azt olvassuk, hogy Isten kiűzte őket az Édenkertből. Az Édenkerten kívül még több száz évig élt Ádám és Éva. Hát akkor mégis a kígyónak lett igaza? Nem a kígyónak lett igaza, ők meghaltak abban a pillanatban. A Biblia élet és halál fogalma nem biológiai. Isten számára meghaltak. Akik visszatalálnak hozzá, azokra mondja, hogy átmentetek a halálból az életbe. Aki a fiú, azé az élet, akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Eljön az óra, mondja Jézus János evangéliumában, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját, és akik meghallották, élni fognak. Azok élnek, a többiek halottak. Olyan az ember ma, mint a vágott virág, egy darabig szép, de leálltak az élet folyamatai, már nem érlel termést, és garantáltan hervad. Genetikai program alapján megy a hervadása, más szóval az öregedése. Vágott virág, egy darabig szép, azután hervad. Csak Isten örök életű, és az, akivel neki személyes kapcsolata van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Hát ez a Sátán hazugság kampánya, és a rendkívül eredményes, évezredek óta, így lett a Sátán a világ fejedelme. Maga a Biblia nevezi úgy, hogy a világ fejedelme. Miket mond róla? Hazugság atya. Igen, vegyük figyelembe azt, hogy ősszüleinket is hazugsággal vette rá az Istentől való elszakadásra, nem okkult praktikákkal, hazugsággal. Olyanok lesztek, mint Isten. Embergyilkos, ezt is mondja Jézus, ugyanakkor a világ fejedelme. Akiről ugyan elmondja, hogy a világ fejedelme megítéltetett, de most még telve nagy haraggal itt tombol, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. És ahol szakadást látunk emberek között, ahol hazugságot látunk hömpölyögni, kiáradni, elönteni a társadalmat, ott ő tombol, azaz ő hatása. Emberek, akikben megnyilvánul. A trágár beszéd, rossz szokás? Nem gondolom. Jézus azt mondja, amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Aki feszült helyzetben, trágár módon beszél, abból a sátáni lélek ömlik ki. Életveszélyes. Nem rossz szokás. És hogyan kormányoz a világ fejedelme? Néhány vetületét nézzük meg ennek a kormányzásnak. Alkohol, narkó, ez a kínálat, az ígéret, hogy akkor szabad leszel. Megszűnnek a rossz gondolataid, megszűnik a feszültséged, feloldódsz. A vége rabság. Rabjává lehet válni. Szabad szerelem. A szerelem szó idézőjelbe van téve, nem ez a szerelem. A Biblia szerint, hogy habzsoljuk a testi élvezeteket. Az ígéret, hogy több élvezeted lesz, de jó lehetett Don Juannak. Jó volt? Ő soha nem ismerte meg az igazi szerelmet. Az csak egy emberrel lehetséges. Mi a vége? Kifosztottság és csalódás. Pornó és horror. Nagyobb izgalom és egyre izgalmasabb. Az eredmény érzéketlenség mások problémái iránt. Ezoterikus gondolkodás. Bepillantás a titokzatos világba. Természet fölötti hatalom. Talán majd én is átváltozhatok, mint Harry Potter. Vagy varázsolhatok. Legalább képzeletben. És az eredmény megkötözöttség. Odáig mehet, találkoztam ilyennel, Jézus nevét ki se tudta mondani. Valami megakadályozta. Éjszaka visszatérő rémálmai voltak. Nem tudott megszabadulni. Ezt teszi a sátán az emberrel. A sátán hazugság kampányával szemben szól az evangélium. Jézus Krisztus evangéliuma. Sokféleképpen megfogalmazza ezt a Biblia, főleg az Új Szövetség. Egy igét írtam ki, Timóteushoz írt második levélből. Krisztus Jézus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Találkozunk néhány érdekes szinonimával a Bibliában. Ilyenek a sötétség és a halál. A sötétség fiai voltatok, írja Pál. Most már a világosság gyermekei vagytok. Halottak voltatok, de életre keltetek. Átmentetek a halálból az életbe. Most már a világosság gyermekei vagytok. Hát akkor ne aludjatok, most már nincs sötét, már nincs éjszaka. Föl kell ébredni. Ezt a hármasságot itt is megfigyelhetjük, a kínálat, az ígéret és a következmény hármasságát. Mit kínál Jézus? Mit kínál Isten Jézus Krisztusban? Bűnbocsánatot. És mi a következmény? Megszentelt élet. Itt nagyon szeretnék tisztázni valamit. Előfordul napjainkban is keresztény körökben, hogy úgy fogják fel néhányan azt, hogy Isten kegyelméből élünk, és hogy kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék, hogy nincs szükség megszentelt életre. Az Isten kegyelme kötelez. Akinél nem megszentelt élet következik a kegyelem elfogadásából, az állítom, nem ismerte meg a kegyelmet. Aki kegyelmet kapott, azt ez a kegyelem kötelezi az Isten iránti hűségre. Új szívet ígér Isten a Szentírásban, kőszív helyett hússzívet. A szív értelmezése értékrendünk centruma, ahol a kincsetek, ott lesz a ti szívetek. Az a különbség az újjászületett ember és a hitetlen ember között, vagy akár csak a vallásos emberrel szemben, hogy más az értékrendje. Pál apostol vall erről a Filippi levélben. Krisztusért mindent kárba veszni hagytam és szerintem ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Ő a legfőbb érték. A vele való kapcsolattól lett értelme az életemnek. Ígéri a közösséget, illetve fölkínálja a közösséget. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő szeretett fiával, a Jézus Krisztussal való közösségre, olvastuk. És a következmény az örök élet, az elmúlhatatlan élet, ahogyan Pál apostol fogalmazta, itt a földön a kiteljesedett élet, a helyére került élet. Akár öreg, akár fiatal, akár egészséges, akár beteg, értelmet nyerhet az élete. Az ígérete az, hogy velünk van. A legismertebb a Máté evangélium a végén, a missziói parancs után elhangzott ígéret, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, de ezt az ígéretet több helyen olvassuk a Szentírásban. A zsidókhoz írt levélben. Nem maradok el tőled, el nem hagylak téged. Olvassuk ott. Nem ígér földi gazdagságot, nem ígéri azt, hogy mindig egészséges leszek, nem ígéri azt, hogy sikeres leszek a pályafutásomban, még azt sem ígéri, hogy zavartalan, felhőtlen lesz a házasságom, vagy a kapcsolatom a gyerekeimmel, mindezt megadhatja, de azt megígéri, hogy velem lesz. Vele leszek a nyomorúságban, ígéri már az Ószövetségben, az övéinek. Ezt ígéri. Ebből következik Jézus Krisztus királyi uralma több szinten, először is személyes életünkben. Vége az önzésnek. Helyette az Isten szeretete kiöntetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatot nékünk. Nem így megy ez. Azoknak adja Isten a szent lelket, akik néki engedenek. Olvassuk Péter egyik beszédében, az apostolok cselekedeteiben. Van ennek jelentősége a közéletben? Feltétlenül. Jézus Krisztus egyháza só és világosság a társadalomban. A Biblia nem arra bíztat minket, hogy mi hívők vonuljunk el, ne törődjünk a csúnya politikával. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, mondja Jézus a főpap imában, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Benne élünk a társadalomban, felelősek vagyunk érte, azért, ami ott történik. Hatalmunk nincs, de Istennek van hatalma. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. Olvassuk az egyik ószövetségi prófétai könyvben. Feszült helyzetekben is. Mi van a zuhanó repülőgéppel? Az elején vetítettem föl ezt a képet. Azt mondtam, nincsenek benne ateisták. Nincsenek. Korunk emberei sem ateisták. De hadd tegyek mellé egy másik képet, hasonlót, egy tengeri vihar képét. Jónás menekül az Úr elől. Hajóra száll. Kitör a vihar. A hajósok kétségbe vannak esve, már mindent kidobáltak. Babics versében találjuk ezt a markáns megfogalmazást. Ki-ki a maga Istenét üvölté. Csak Isten embere, aki ott van a hajón, ő hallgat. Sőt, alszik. Ha Jézus Krisztus egyháza ma alszik, az nagy baj. Babicsot idézem újra, ugyanebből a versből, vétkesek közt cinkos, aki néma. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok. Igen, Isten felé imádság. Emberek felé az igazság képviselete. Nem hallgathatsz, mondd meg, vegyél részt benne. Persze nem akárhogyan, hanem krisztusi módon, szeliden, de határozottan. Ti vagytok a föld sója, mondja Jézus, működésének kezdetén a hegyi beszédben. A só megadja az étel ízét a keresztjének, ha a helyükön vannak. A társadalomban. Élhetővé teszik az életet. Nem fog az egész ország keresztjénné válni. De élhetőbbé válhat. Ez a mi küldetésünk. Ti vagytok a világ világossága, mondja ugyanitt Jézus. Legyetek irányfény. Hadd tudják mások is, hogy merre felé kell menni. Hadd lássák az életeteket. A korrupciómentes, az igazsághoz ragaszkodó, sőt a társaitokhoz, a társatokhoz ragaszkodó életet. Hadd lássák azt, ami hiányzik ma társadalomból. A só hasonlatot folytatja Jézus, azt mondja, hogy ha a só ízét veszti, akkor nem jó semmire. Legfeljebb arra, hogy eltapossák az emberek. Ennek az az értelme, hogy abban az időben nem volt párolt finom só, hanem olyan anyag, ami sót is, nátrium kloridot is tartalmazott, de ha az már kilugozódott belőle, akkor a hepehupás utat föltöltötték. Nyilván kátyuk voltak akkor is, de beton úttes nem volt. Ledöngölt földút. Azt ki lehetett tölteni vele. Hát az ízét vesztett kereszténység. Csak arra jó, hogy megtapossák az emberek. Annak nincs értelme. Na hát a személyes életünkben, a közéletben és az örökké valóságban. Ezzel kapcsolatban csak két igét szeretnék idézni, itt olvasható. Akkor majd, mondja maga Jézus, az igazak fénylenek atyuk országában, mint a nap. A másik pedig a Jelenések könyve végéből, 21. fejezetből, az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Ez a perspektíva. De most még itt vagyunk. Vannak személyes kapcsolataink, van egy kis országunk, amelyben benne élünk. Gondolom világos, hogy mi a teendőnk. Imádkozzunk érte az Úrhoz, és tegyük azt, amit ő kér tőlünk. Legyünk benne só, és legyünk a világ világossága Jézus Krisztus által. Ő az igazi világosság. Az elején elmondtam azt, hogy lesz egy ének, amit legtöbbször az elején fogunk elénekelni, mint egy imádság helyett. Most a végére került. Az értékrendünkről szól, másképpen a szívünkről. A szív az értékrend centruma. Petőfi szíve közepén ott van a szabadság, a hívő ember szíve közepén ott van Jézus Krisztus. Kőműves Kelemen értékrendjében ott van félvéka, arany, félvéka, ezüst. Ki a mi Istenünk? Ki a maga Istenét üvölté? Ki megy oda, ahonnan reméli a boldogságot, boldogulást, a jó szerencsét? Imádják az emberek gazdagságistent, sikeristent, hatalomistent. Áldozatot is mutatnak be ezeknek az isteneknek. Emberáldozatot, mint Kőműves Kelemen, föláldozza az asszonyt az anyagiakért, vagy föláldozza egész családját, vagy föláldozza az egészségét. Van, aki föláldozza a becsületét. Kinek adjuk oda az életünket, mint élő áldozatot a Róma 12 elején, Pál Istennek adja oda, mint élő áldozatot, új szívet, szívem közepén Jézus Krisztus. Gondolom ismerjük ezt az éneket, van aki elmeri kezdeni köztünk, szívet adj, Uram, én nekem, új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te értetik, s véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas vidám, szelíd jó szíved, melyik neked lesz lakhelyed, hol egyedül a te hangod szól, mely véled van tele, csak véled van tele. Jézus, a te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet. Én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad odafönt, a mennyben oda fönn. Legközelebb arra kérdésre keressük a választ, hogy ki vagyok én, azaz önismeret és énkép pszichológiai és bibliai megközelítésben. Ha valakinek kérdése van, akkor vagy tegye ide az asztalra, vagy a végén egy kis székre. Elfelejtettem elhozni a kérdések dobozt. Te felejtetted el? Jó, mindegy, elfelejtettük. De ez nem akadálya annak, hogy valaki esetleg írásban tegyen föl kérdést, vagy lehet persze direkt módon is. Most pedig Isten velünk, viszontlátásra!